tehát a jelenlévő és az igényültetés felvételről alkotó gyülekezet Isten szent igényéből ma egy jól ismert példázatot, a két példázatot olvasunk el. Ez pedig Lukács evangéliumának a 15. fejezetében az első 10 versben található. Így hangzik az ige, közelgettek ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zugolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nekik mondván, melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálta azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén, és hazamenvén egybehívja a barátait és szomszédait mondván, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én jugomat, amely elveszett volt. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Ahogy ha valamely asszonynak 10 drakmája van, és egy drakmát elveszt, nem gyűjt egy gyertyát, és nem cseppéli ki a házat, és nem keresi él gondosan, még nem megtalálja, és ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Kedves gyülekezet, amikor újra olvastam ezt a jól ismert kis bibliai szakaszt, aminek egyes részletei Máté evangéliumában és Márk evangéliumában is megtalálható töredékeiben, de ilyen szép egységben nem, akkor különösen is három dolog foglalkoztatott, de egy negyediket is a végére röviden oda kell állítani. Majd az első kérdés, hogy miért is vész el az ember? Miért van így teremtve, hogy elveszhet? A másik dolog, hogy mi történjék az elveszettel, hogyan viszonyuljunk a veszendő léleknek erre a különös tulajdonságára. A harmadik, hogy milyen példát mutat nekünk Jézus a keresés tekintetében, és a végén, amiről muszáj egy kicsit beszélni, ez a furcsa örvendezés, ami csak tanúkkal együtt teljes a két evangéliumi történet szerint. Mi a kiváltó ok, ami miatt ezt a példázatot az Úr elmondta? Lukács evangéliumában és Mátéban sem először vádolják meg Jézust, vagy vetik a szemére, hogy egy bizonyos körrel tart feltűnő kapcsolatot. Majdnem olyasmi ez, mint mikor a parlamentben meghallgattak egyházi ügyben, többen eljöttek a gyülekezetből is, és végül a bizottság keresztény demokrata elnöke azt javasolt, hogy ne adják vissza az egyházi státuszunkat, noha kiterjedt munkát végzünk, mert az kizárólag egy bizonyos kör számára hasznosul. És én is említettem neki, hogy nem tehetünk róla ezt, mi az Úr Jézustól tanultuk, hogy az elveszettek, a bűnösök, a gyöngék, a segítségre szorulók, azok, akik felé figyelmünknek oda kell fordulni. Hát itt is erről van szó, hogy a farizeusok és az írástudók megszólják Jézust, nem itt, hanem a 7. fejezet 31. versében maga Jézus idézi őket, amikor azt mondja, hogy állítják róla, már egy részeges, és a bűnösök barátja. nagyon fontos jelző, nagyon fontos minősítő megállapítás Jézusról, hogy a bűnösök barátja. És ugyan nem a mai textusunkban van, de ez a bűnösök felé való elkötelezettség, sőt a barátság hangoztatása egy sokkal tágabb kérdést nyit ki, problémát nyit meg, hogy milyen viszonyban is van az Isten az emberrel. Azt is mondhatnám, hogy bármit mondhatunk, hiszen láthatatlan, megfoghatatlan, és így tovább. De mégis azért a gondolatainkban, az emberi kapcsolatainkból kiindulva, ő egy ilyen főhivatalnok, egy király, egy elnök, miniszterelnök, ennél magasabbra nem nagyon látunk. Hát ma szó volt a pápáról, ő is ilyen nemzeteken átívelő, fontos, meghatározó első személy, az ENSZ főtitkára, az Európa Parlament Bizottsági elnöke, nem is tudom pontosan mi is a titulusa az adott személynek, és tudjuk, hogy félmilliárd ember ügyében végzi a maga munkáját, és más is több száz millió emberért, akár a pápa több mint egy milliárd ember, hívő ember döntéseit, életét, gondolatait próbálja meg befolyásolni. De ők a legnagyobb, akik embernek, akikre gondolunk. Sőn, megközelíthetetlennek tűnnek. Olyan nagy dolog az, hogyha emberi módon viselkednek, hogyha látjuk őket nevetni például. Vagy elkezdünk gondolkozni azon, hogy ők is szoktak fogat mosni, vagy fésülködni. Furcsa gondolat. Az ő bajuk is össze tud borzolódni. Nem is megyek tovább, mert az ő testük is egy működő szervezet, amiben hasonló folyamatok játszódnak le, mint a miénkben. Nem is gondoltuk, de így van. És ebből kiindulva azt képzeljük, hogy Isten ilyen megközelíthetetlen főhivatalnak. Elküldte ebbe a világba Jézust, akkor egy képet dobott a földre önmagáról. Így mondja a zsidókhoz itt levél, hogy Isten dicsőségének a visszatükröződése és valóságának a két mása. Vagyis ilyen lenne Isten emberként. És akkor ezt a furcsa dolgot találtuk ma, a mai igénkkel összefüggésben, hogy barát. Ti az én barátaim vagytok, mondja Jézus a tanítványainak. Ő a mi barátunk, a mi felbarátunk néha, és mindenféle szerepben megjelenik. Jövevény voltam, bevándorló, és befogadtatok, vagy nem fogadtatok, megjelenik ilyen szerepben is. De ki az én felebarátom, kérdezem szüntelenül. Vagy megjelenik abban a kis csecsemőben, ott a nyílfa alatt, Bórahalom határában. Tudjuk a történetéből, nem csak ilyen meghitt, bealanyozott keretben, lehetőleg esetleg zenélő módon is megjelenő karácsonyi kép az Istennek földi látogatásáról szóló üzenet, hanem ebben a kis nyílfa alatti Bórahalom határában született csecsemőben, és felénk fordul, és felveti a felelősségünknek a kérdését, és megkérdezi, hogy leszünk-e barátok. Gyerekek szokták nagyon édesen kérdezni, hogy leszel a barátok. Az én barátom. Valaki, aki közel van hozzám, akitől nem félek, aki nem riaszt, aki nem nyomaszt engem a fölöttem valóságával, hová nem kell külön bejelentkeznem, nem kell áthaladnom a biztonsági rendszereken ahhoz, hogy találkozzunk. A barátom nem ilyen. Jézus példázata szerint a barát éjszaka is fölzavarhatja az ő igazi barátját. És ha kicsit vele mélyednénk ebbe a dologba, akkor azt látjuk, hogy az igazi barátság az akkor vizsgázik, amikor próbára van téved. barátok, akik elmennek a világ végére is, egymásért kerül, amibe kerül, semmit nem számít. A legnagyobb barátság, mondja Jézus, az igazi barátság, amikor valaki életét adja a barátaiért. Ismerjük ezt, szinte a szerelemmel betekedő Jézus is, és kapcsolat ez. Szóval valakik, akik nem akarnak egyébként Jézus barátai lenni, de ott felett zavarja őket, hogy kikkel barátkozik Jézus. És ez alkalom nekik arra, hogy megvessék, és megjegyzéseket tegyenek a zúgolódnak. Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Vámszedők, prostituáltak, mindenféle társadalomból kilökött, kisodott emberhez. És Jézus rögtön egy példázatot mond, és olyan természetesen állítja be a példázat beli problémát, mintha ez úgy minden pásztorral előfordult volna már, és valószínűleg így is volt. Van-e olyan pásztor, akinek soha nem veszett el még juha? Én annak idején, édesapám 41 év volt egyházán lelkész, ebből 13-at én is ott töltöttem, Péterrel együtt, és nyaranta kiadtak környékbéli gazdákhoz bennünket, és kezdtük bibapásztorként, aztán egészen a kóbolyságig, a tehénpásztorlásig vittük, és jelentem, hogy én vesztettem el tehenet is, pedig nem olyan kicsi, és 3-4 latárban kerestük mindenfelé, valahogy kukoricásban megtaláltuk aztán a tehenet, és hazavittük. Szóval el tud veszni bárány a tehén is, és el tud veszni az ember is. Hogy miért vesznek el emberek, ez különös kérdés. Legegyszerűbb azt mondani, hogy miért ilyenre teremtette az Isten az embert, ilyen kíváncsivá, ilyen óvatlanná. Ilyen sebezhetővé. Most nem megyek be abba, hogy mennyi fiatalkorú tűnik el Magyarországon évente. Elborzasztó szám. És időseket is tűnnek el. Van, akinek csontjai aztán rátalálnak, és van, akire nem. Nem is megyek be, mert nem akarom elmondani délelőttünket. De egy biztos, hogy nincs az a jó pásztor, az a jó szülő, aki lemondana egyre. Ez az 1%, ez valahogy ugye a hiba határon belül lévőnek tűnik meg. A 99, majd következő szaporulatban korrigálunk ezt a veszteséget. De ehelyett Jézus teljes egyetértésre joggal számítva azt mondja, melyik az közületed, aki ilyenkor nem hoz egy számunkra, a laikusok számára meg sem érthető kockázatot, mert azt mondja, hogy ott hagyja a 99-et a pusztában. Most nem kell arra gondolni, hogy ezek ilyen pásztor nélkül valami juhokként kezdenek aztán bolyongani ott, mert nyilván épített kerítést van ennek nyoma a Bibliában, még a régészetben is, ott a pusztában kövekből lehet biztonságos, viszonylag biztonságos kerítést építeni. Azt is tudjuk, hogy a pásztor az ajtó, ő fekszik mindig az alkalmi karának az ajtajába, és nyilván, amikor elmegy a századik juhért, akkor berakja az ajtót is. Tehát ne vagyja ott őket védtelenül. Mit csinál a többi bárány? Nekik valahogy nem hiányzik a századik bárány, mert ők versenyben vannak egymással. Itt van nálunk most 3 kakas, és nem hiányoznak egymásnak. Mindig szeretné, hogyha 2-vel kevesebb lenne, de nem akar belekerülni abban a 2-be, vagy abban a fazékban, amivel meg lehetne őket tizedelni. Nem hiányzik a 99 bárhánynak. Miért nem? Miért az ő oldalukról közelítünk a problémához? Az ő élvezésük más, mint a pásztoré. Nekik nem hiányzik. Nagyon érdekes, amit Jézus mond, hogy 99, akinek nincs szüksége a megtérésre, mert nem veszett el. És nehogy azt higgyük, hogy nekik nincs szükségük a pásztorra. Azért azt nem mondjuk. Mert füves legelőkön terelget és csendes vizet az visz. A jó pásztor olyan nincs, hogy a 99 úgy van, és van a pásztor, aki egy bálát terelget. Vagy egy bálányos történet is a Bibliában, de az más. Hanem szükségük van nekik, mint a százuknak a jó pásztorra. Nem tudnak meglenni nélküle, de nem mind a százan vesznek el. Jézus nagyon nagy vonalú, aztán csökken az arány később majd, mert a következő példázatunkban már az egy tizedről, és azt követően pedig az 50%-ról van szó, de egyik elvész, másik megmarad. Mindannyian benne vagyunk az ő nyájában, és szükségünk van rá. Miért bánt bennünket, hogy a pásztor az adott pillanatban nagyobb szeretettel fordul. Legalábbis mi így gondoljuk. Sokkal aktívabb szeretettel fordul az egy elveszett felé, mert őt nem lehet pusztán a hangjával és az ő vigasztaló veszélyével és gottyával elkormányozgatni. Azért áldozatot kell vállalni, harcolni kell érte, és aztán haza kell valami cipelni. De igen, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Nem a veszendők, mindjárt elveszendők vagyunk, hanem akiről már mindenki lemondott, akinek az élet egy fabatkát sem ér, aki önmagáról is lemondott. Azért jött az embernek fia, hogy mindent elkövessen azért, hogy megtalálja, hazavigye, üdvözítse és betöltse végtelen mindent meggyógyító szeretetével. Melyik az az közületek, aki lemond egy elveszettről is? Most akkor ezt a pásztor oldaláról gondoljátok végig, és aztán nézzétek meg a biztonságos kerítésen belüli bárány szemszögéből. Ugye más az, akit a kerítés elválaszt a biztonságtól, és más az, aki a kerítésen belül biztonságban van. A kisebbség. Mindig abban a kisebbségben, veszendőkben jelenik meg az igazi krisztusi kihívás, ami számunkra a menekültben, a romában, a közmunkásban, a börtönben ülőkben. Ezeket a pontokat mind megmutatja nekünk az Úr, amikor a saját szolgálatának isteni voltáról bizonyságot tesz, és azt akar jövőben kövessük őt. Az egy elveszett megkeresésében. Veszendő lélek vagyok. Az Úr talált meg és vitt haza engem is. És ezt akarja, hogy ott legyek az ő nyájában, és el ne veszek, hanem örök életem legyen. A második dolog, amit a második példázatból talán egy kicsit jobban látunk. Ugye itt egy tárgyról van szó, egy értékes tárgyról van szó, aminek az értéke zárójelbe tehető, mert nincs a helye, nincs az adott személy birtokában. De ha valami keveset tudunk a dolgokról, akkor ennél azt igen, hogy olyan pénznek az elvesztéséről van szó, hogy nem a pénztárcában volt benne, hanem az asszony nyakára volt fölfűzve, nyakukban porták. részben ékszerként, részben pedig hát ahogy övtáskában hordják a turisták az értékeiket, rá volt kötve, és így mindig tudta, hogy hol van. Mennyiben tehető felelőssé azért, hogy a lánc elszakadt, vagy a szempont kikopott éppen, ahol hozzá volt erősítve a lánchoz, madrakhoz, amivel a nyakán. Ott a érdekes dolog lesz, hogy a Biblia nem kukacoskodik ezzel. Mi szeretünk ezzel hosszan foglalkozni, hogy ki a felelős azért, hogy elveszett az adott dolog, vagy az adott élőlény. Biblia ezzel nem sokat foglalkozik. Végső soron Istenre szoktuk, hogy miért nem vigyázott, miért nem szólalt meg valami riasztó rendszer, miért nem épített eleve az emberbe valami riasztó rendszert, amit nekünk megfelelően kellene hallanunk. Igen, érdemes gondolkozni persze, hogy van-e felelősségem a dologban, de sokkal gyakorlatiasabb a bibliai kép, és azt mondja, hogy nem ezzel töltjük az időt. Tessék elképzelni, amíg összehívja asszony barátait, és azt mondja, hogy kicsit veszőzzetek meg, vagy sepőzzetek meg, engem, mert elvesztettem az életemet. Azt mondanánk, hogy a történet nagyon furcsa, és Úr Jézus miért ilyeneket mondasz nekünk, mert életideken ez a dolog. Az viszont nem, hogy ez az asszony bölcsen abból indul ki, hogy valamit tehetek, azt a területet, amit naponta bejárok, és ez a házam, elkezdem takarítani. Most az értékeink visszaszerzése, megtalálása, néha takarítással jár. Valami eltakarja az elgurult értéket, talán valami személyt. Aztán megint nem megyünk abba az irányba, hogy jó régen takaríthatott ez az asszony, hogy csak úgy el tud tűnni ez az érték, és nem csillanunk azonnal. Hát sok minden van egy házban, és rendesen takarítanak az asszonyok, mindenki. Én ezt láthatóan is kijelentem, de elveszni valami olyan rejtélyes módon tudnak fontos dolgok, és nem egy tűről van szó. Ismerjük azt is, hogy átpakoljuk, áttúrjuk ezerszer, és a végén olyan helyet találjuk meg az elvesztett dolgot, ahol jártunk, többször is jártunk, nem tudjuk miért esett pakfoltunkra. De ez az az, hogy minden esetre azt teszi, ami tőle észszerűen elvárható. Fogja a serpőt és takarítani kezd. Észszerű dolog, testvérek, takarítani kezdeni, föltárni, hogy mi is takarhatja el elveszített értékeinket. És időnként a lelkünknek is takarításra van szükségük. Ma délután éppen a meregi iskoláink záró alkalmán Babbi Emőke klinikai pszichológussal fogunk beszélgetni, aki egyik utolsó interjújában ezt mondta, hogy a léleknek is takarításra van szüksége. Most néha mi ezt szeretnék megspórolni. Annyi mindent tettünk, butaságból. És ez a kérdés, hogy miért? Kérdés az, hogy miért nem takarítjuk el? Nem az a kérdés, hogy miért tettük, miért van ott, miért rendetlen, miért nem takarítom ki? Meg lehet csinálni. Igen, ez a tanulság, hogy mi azon filozófálunk, hogy miért tudott helyet találni ez az adott érték. Tessék neki látni és kitakarítani szisztematikusan. És itt ezt mondja az ige, hogy igen, ez az asszony szisztematikusan nem gyűjt egy gyertyát, és nem seppie ki a házat, és gondosan innen megtalálja. Tessék időt szállni erre a bizonyos keresésre, ha most egy pillanatban nem személyben gondolkodunk, hanem az Úrral való közössége, vagy problémák megoldása. Miért adjuk fel olyan hamar? Mi máskor filozófálunk? éppen takarjuk, éppen toljuk el a szemetet, amit begyűjtöttük, behalmoztunk, mert eddig azt gondoltuk, hogy az is érték, és az értékünkkel versenyez. Kinek kell vigyázni? Hát nem ezt kérdeztük meg, hanem azt, hogy kinek kell rendet tenni, és kinek kell keresni. És oda jutottunk, hogy ő keresi, azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa azt, ami elveszett, hogy az érték a kezében újra látható értékké legyen. Igen, ez a harmadik dolog. Meddig kell ezt folytatni? Nagyon fontos szava, mert van a kis szakaszban ez a mindent megtalálja. Most hadd bátorítsam azokat, akik úgy képzelik, hogy ha ők feladták, vagy az emberi segítség kifújt és belefáradt, akkor Isten is fel fogja adni. Jézus üzenni akart, hogy ő addig keresi, minden megtalálja. Az Istennek az akarata, hogy minden embernek összegyűjjön. Különben zavarban vagyok mindig, mert a Bibliában természetesen vannak a súlyos ítéletről is igék, amelyeket nem szabad eltitkolni, eltakarni. De ugyanakkor ott van az az ige is, hogy ő addig keresi, még nem megtalálja. Nem mond le róla. Ez az üdvözítő halál, amit nehéz felfogni már maga Bíró Rabbi Pál is, azt mondja, hogy a zsidóknak ez bolondság. Egyébként botránkozás, törők meg bolondság. De erről van benne szó, hogy a kárhozatig elmenően nem akarja engedni Isten, hogy az ember elveszteni. Nem mondja fel. Nem mondja fel, hogy mindig nem megtalálja. Tessék, innentől kezdve a kétségbe esett Isten kicsit vándorló imádóból, hogy Uram, miért nem teszed már, meddig kell várni, típusú imádból áttérni a hálaadásra. Köszönöm, hogy nem adott fel. És köszönöm, hogy engem is arra bátorítasz, hogy ne adjál fel. Szóval Lévivel együtt, vagy talán még Éva és a jelenlévők közül még Péter, akik ismerték Oswald Dániel nevű embert, van két biblia, vagy énekfordítása az énekes könyvben is, egy nem annyira ismert költő volt, és ő mondta, hogy a felesége, akivel 10 évet élt együtt, 2 gyerekük született ez alatt a 10 év alatt, végig imádkozott az ő és a gyermekei megtéréséért, és úgy halt meg, hogy ennek az imának a beteljesülését sose látta. Sose látta, és a halál után nem tudom, mennyi idővel történt az, hogy rá lehet a éppen Budapest bombázása idején áruló alatt a felesége Bibliájára, és hát a pincében kinyitotta egy helyen, és Ézsaiás könyvének az elején, ott, hogy az ő kör ismeri az ő gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát, és az én népem nem közelít hozzám. És ezen olyan mélyen megrendült, ezen a mondaton ott, hogy ő ott a fogyogó vakolat és a hatalmas becsapódások zajában kezében a évek óta hallott felesége Bibliájával eljutott oda, amiért a felesége egész életében imádkozott. Ha elfogy a mi hangunk, ha kifulladunk, ha kifáradunk és feladjunk, akkor is tessék arra gondolni, hogy van valaki, aki addig keresi, még nem megtalálja, még nem megtalálja. És egyszer csak egész röviden erről a bizonyos századik vágány, és aztán megvan a pénz. Na jó, rendben van, kész. Menjünk, lépjünk tovább, de nem úgy van az. Nem úgy van, elfelejtettünk ünnepelni is. Összehívja az egyik az asszony barátait, a másik a férfi barátait. Azt nem mondom, hogy levágják a megtalálatot, és jól akkor átrendeznek, mert ez az eset furcsa befejezése ennek a történetnek. De nagy-nagy örömet produkálnak, énekelnek, talán táncolnak. Ételt, italt fogyasztanak. Ebben a pillanatban nincs más okuk örülni. És azt mondja, hogy Jézus itt hozzáteszi, kitárítja ezt az egész gondolatot, ilyen kozmikus méretűvé, és azt mondja, hogy az Isten angyalai. Az Isten angyalai, nem tudom mennyi, egy helytejelmések könyvében tízezerszer, ezer, vagy tízezerszer, tízezer, nem is tudom mennyi az. De azt akarja érzékeltetni, hogy a bűnből nem számoljuk. Annyian vannak, azok örök bánatba kezdenek egy megtérő bűnös hazatalálása miatt. Jézus azt mondja, nincs ennél nagyobb bűnnek. Ti itt azon morogtok, hogy én leülök velük enni, inni, és a barátaimnak tekintem őket, az Isten angyalai pedig feszülten lesik a pillanatot, hogy van-e közülük valaki, aki hazatalál lélekben, megbékélve, az Úrral, önmagával, kisöpörve, a lelkét tisztán, mint egy csecsemő, megújulva, mint a baszületett csecsemő, újonnan születve. Nincs ennél nagyobb ünnep. Igen, ha van valami, ami fontos az üdvözítő Jézus számára, nem az ő igazsága, nem az ő dicsősége, nem az ő méltósága, hanem hogy egyet közülünk, vagy a közülünk legkevésbé fontosnak talált személyek közül megtaláljon és megtartson őket. Úgy legyen, hogy